Kedves hallgatóink, dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója volt az előadója a Tokaj-Hegyalja Egyetem Senior Akadémiája keretében megrendezett legutóbbi rendezvénynek. A Sárospataki öreg diák, mint elmondta, sokat köszönhet egykori alma máterének, a valamikori Rákóczi gimnáziumnak, a mai református gimnázium elődjének, amely komoly útravalóval látta előtt. Előadásában leginkább az általa csak nem 30 éve irányított Szentendrei Skanzen honismereti néprajzi ismeretterjesztő küldetését ismertette. A következő percekben vele beszélgetek. Hát ugye kettős minőségében van ma itt, mint előadó és mint volt Pataki diák. Én olvastam, hogy azt hiszem a Rákóczi Múzeumnak a honlapjában egy nagyon kedves írása a Pataki emlékeiről. Nos, milyen emlékeket őriz a szívébe Sárospatakról?
Természetesen a legszebbeket. 1971 és 75 között jártam a Rákóczi gimnáziumba, és ha röviden kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy mindent. Az életemen kívül, mert nyilván azt a szüleimnek, de hogy én tipikusan az a móricos kisdiák voltam, aki szétnézett és elcsodálkozott, hogy itt van ebben az ősi kollégiumban, és óriási szerencsém volt, mert már a felvételin Hegyi Jóska bácsi és Hajdú István a hóna alá vett, és már is rögtön történelemből úgy felvételiztettek, mert én speciális angolos voltam, én bés voltam, és utána nagyon hamar belekerültem ebbe a körforgásba, hogy vetélkedők, versenyek, tanulmányi verseny, Hajdú tanár úr honismereti szakkör, cigánra jártunk gyűjteni, és aztán utána Szent Imre Miska bácsi, meg a Huszasi Kálmán bácsi, illetve Ica néni a felesége, ők voltak azok, akik ugye kikértek engemet a kollégiumból, szóval kaptam lehetőséget arra, hogy szilencium helyett délutánonként olvasgathassak a könyvtárba, és igazából amit tudok, annak a túlnyomó részét, annak az alapjait itt tanultam meg.
Akkor már szinte fölösleges is a kérdés, hogy hogyan, miként vetődött az élete során arra a pályára, amit végig is járt, hát még reméljük egy ideig járni is fogja. A helytörténet, a honismeret, népi kultúra, néprajz az, ami pályájának az évét adta, a nagy részét, és mikor dőlt el, hogy errefelé orientálódik ezek után, amit elmondott?
Nyilván a történelmi tanulmányok, a szerám régészet regénye, az ókor kincsei, stb. Ezek a szép albumok, amiket az előbb említett tanárok a kezembe adtak, azok afelé irányítottak, hogy én biztos régész leszek. És aztán 75-ben nem indult régész szak, ák szakként, és kényszerből felvételiztem könyvtár történelem szakra, ahol természetesen nem vettek föl, egy évet dolgoztam, és aztán utána, hogy még kalandosabb legyen, a következő évben jelentkeztem a Debrecen Egyetemre történelem földrajz szakra, mindenképpen, hogy bekerüljek az egyetemre, és ott egy hónap után rájöttem, hogy a földrajz az nem nekem való, mert nincs térlátásom, nem tudom a kristálytant, nem tudom a csillagászatot. Akkor egy ilyen különleges kaland segítségével, egy nagyon különleges engedéllyel engedték, hogy leadhassam a földrajz szakot, és felvettem a néprajz szakot. És rögtön a néprajzi tanszék második hónapján, ahogy elkezdtem a tanulmányaimat 77-ben, akkor az akkori professzorom Gunda Béla rám nézett, és azt mondta, hogy készítsél egy szemináriumi dolgozatot a irányzatok és módszerek a mai magyar népi építészet kutatásban. És egy kb. Két hónap alatt a teljes szakirodalmat átnyálasztam, átolvastam, és eldőlt a sorsom, hogy én népi építészettel akarok foglalkozni.
Itt, ahogy az interjú előtt beszélgettünk, hogy azért vannak ennek helyi érvényei is ennek a munkásságnak.
Természetesen, hát ugye az egyetem után én már negyed éven OTDK győztes lettem egy munkámmal, akkor az akkori tanárom, Szabadfalvi József, aki akkor a Herman Otto Múzeum, illetve a Borsodabói Zemplén megyei múzeumi igazgatóságnak volt a vezetője, ő azt mondta, hogy gyere, dolgozzál a Miskolcon, és én már 81-ben kimentem novemberben, kimentem az egyetemről, és nappali tagozatosként dolgoztam is, de közben nappali tagozatos hallgató is voltam, és akkor a kezdeti lépések után, ismerkedések után feladatom volt a Forrói Kakascsárdában a Zabói Múzeumnak az elkészítése, dolgoztam a Tokaji Múzeumnak az új kiállításán, és aztán pedig a Pácini Kastély Múzeum volt az utolsó nagy feladatom, amit 1987-ben a kastély földszintjén levő néprajzi kiállításnak a megrendezése, amit már akkor fejeztem be, amikor már Szentendrén voltam.
A Szentendrei Skanzent, ahogy legtöbben ismerik, hát azt hiszem, hogy közel 30 esztendeje vezeti, mert ugye megbízott igazgatóként 94 óta, rendes igazgatóként 96 óta. Hát éppen megszámoltam, hogy pontosan háromszor ennyi, amennyi gombócot meg tudok enni. Nos, hát milyen felelősség, vagy milyen érzés Magyarország néprajzi kincsének a, hát hogy mondjam, a családi ezüstjét őrizni, kezelni, és úgy az emberek elé tárni, hogy az megfelelően hasznosuljon?
Nyilván inspiráló. Hál' Istennek alkatilag úgy vagyok, hogy nem nagyon szoktam a felelősséggel foglalkozni. Egyszer egyik főnököm megkérdezte tőlem, hogy nem félek-e egy nagy feladattól, és azt mondtam neki, hogy 5 forintot és 5 milliárdot aláírni ugyanazzal a mozdulattal kell. Magyarán, hogy borzasztóan inspiráló, ez a legjobb kifejezés. Tehát az, hogy minden nap, minden percében, amikor végigmegyek a területen, vagy belépek a múzeumban, vagy vendégeket viszek, vagy egyszerűen csak így inkognitó sétálok a látogatók között, mindig kézzelfogható a munkámnak az eredménye. Mindig érzem azt a visszacsatolást, és nekem ez a legfontosabb, mert meglehetősen eredménycentrikus, eredményorientált vagyok, és ez borzasztó jó visszacsatolás, hogy ez, amit akart üzenetet adni, azt átadhatjuk az embereknek. Ugyanakkor azt is tapasztalni kell, hogy az újabb és újabb generációk borzasztóan keveset tudnak a hagyományainkról, identitásról, határainkon túli magyarságról, de még a belső magyarságról is. Tehát amikor olvasunk, halljuk a rádióban, televízióban, egyéb helyeken, hogy Bács-Kiskun megyét valahova az alába teszik, hát ilyen elementális problémák vannak, akkor hogy várjuk el tőlük, hogy a szokásokban, hagyományokban, nemzeti jellegben teljes mértékben tisztában legyenek. És hogy én azt gondolom, hogy minden egyes lépés, amivel kicsit közelebb visszük őket, vagy kedvet csinálunk hozzá, az az én jadva sem elvem. Ha egy lelket megmentünk, megmentjük a világot. Ha egy embernek adtunk, akkor már tettünk valamit. És hogy hál' Istennek ez 200-250 ezer ember fél év alatt, mert 7 hónapig vagyunk csak nyitva, ez azért nem kevés lehetőség. És most főleg az Erdély tájegység, amit ugye 22. májusában adtunk át, az egyértelműen rávitte a meggyőződésünket, illetve visszaigazolta a céljainkat, hogy az emberek valahol éhesek. Minden alulképzettség, minden probléma ellenére éhesek az ilyen típusú dolgokra, de ennek van egy titka. Nem par excellence beszélünk, nem elefántcsontról beszélünk, hanem arra törekszünk, hogy minden létező ember végzettségi szintnek, kulturáltsági szintnek megfelelően megkapja azt az információt. Ahogy ön talán emlékszik rá, ahogy öreges professzor mondta régen, szerzetes tanár a televízióból, a relativitás elméletet is úgy kell elmondani, hogy a 8-osztályos ember megértse. Nekünk úgy kell ezt az egész ügyet átadni, hogy élményszerű legyen, szeresse, és érdekelje, hogy ő ezzel foglalkozni fog.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy a múzeumokat járva, és hát egyre több új és új kiállítás átadásán részt véve, azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább ugye nyitnak a fiatalok a kiállítás újszerű bemutatása felé. Működik-e ez a néprajzi témakörben is?
Természetesen, ugye itt van egy nagyon fontos mondat, amit én minden fórumon hangsúlyozok. A digitális kultúra és eszközkészlet, ez eszköz és nem cél. Tehát ezeket fel kell használnunk, de egyik se tudja pótolni annak a füstös konyhának az illatát, annak a kenyérsütésnek a hangulatát, annak a főzésnek, annak a tevékenységnek, vagy egy szakrális eseménynek az átélhetőségét. Ezt így szoktam fogalmazni a hallgatóimnak az egyetemen. A skanzen feeling az azt jelenti, hogy mikor belépek egy helységbe, az absztrakciós képességem hatására rögtön beleképzelem magamat, hogy az akkori emberek vajon hogyan éltek, mint éltek, stb. Na most ennek az élménynek az átélése az ugye akkor, hol már nincsenek meg azok a primér emlékek, jaj, nekem a nagymamának, ó, hát én ilyen abroszt láttam, stb. Ez az élmény nincs meg, ez az új generáció. Az ő számukra is élvezhetővé kell tenni. Na, ekkor jönnek ezek az újfajta élmények és eszközök, de soha nem ez a cél. El kell jönni a múzeumba. Volt egy nagyon érdekes adat, amiről a kulturális vezetéssel sokat vitatkoztunk. A New Yorki Metropolitan Operát 5 milliárdan kattintottak rá a Covid alatt. És az mind, hát az micsoda, hú, hát az mekkora. De az eltöltött idő nem volt több 14 másodpercnél. Hogy lehet operát élvezni 14 másodperc alatt? sehogy. Ergo, eszközként felhasználjuk, de nem ez a cél, és nem ez a üzenet, hogy a múzeumokat fel kell helyettesíteni ilyesmivel.
Még két rövid kérdés, az egyik az, hogy volt ugye kormányzati szereplő, az milyen tanulságokkal, vagy milyen tapasztalatokkal járt az ön számára?
Láttam a másik oldalt is működni. Nyilván ennek volt egy személyes kérdése, való miniszter úrral, Püspök úrral, én nagyon régi Borsod megyei származásukat lévén régi gyerekkori vagy fiatalkori barátság kötött össze, és ő egyszer azt mondta nekem, hogy most egy időszakra szükségem lenne rád. És az ember a barátjának segít. De természetesen nem kerülöm meg a kérdést. Nagyon sokat segített abban, hogy egy ekkora intézmény, több milliárdos költségvetésű, sok száz embert üzemeltető intézmény, annak a mozgás lehetősége, a politikai, kultúrpolitikai környezet, a közigazgatási környezet, annak a mechanizmusai, azok rendkívül sokat segíthetnek a későbbi működés biztosítása, a kapcsolati háló javítása, és nyilván az érdekérvényesítés tekintetében.
Utolsó kérdés, hogy most a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyik rendezvényén van. Hogyan értékeli azt, hogy régi iskola városában hát egy új lendületet kapott egy felsőoktatási intézmény, és hát mindjárt pár héten belül két egyeteme is lesz a városnak, hiszen a teológia is egyetemmé válik. Hogyan látja, hogy milyen lépés lehet ez a város számára?
Szerintem nagyon fontos, hiszen én pontosan akkor jártam ide, amikor a főutcát felújították, semmi nem volt ebben a városban jóformán. Mindig csak a múltból éltük, hogy hát igen, ez a Botokparti Atén, és akkor amit a nagyjaink mondtak Sárospatakról, de ott a 14 éves, 18 éves fiatalember, és mi ez, mi van itten? És akkor hála jó Istennek ez elindult, és nagyon nagy öröm az én számomra, hogy két évfolyam társam, a Váberre Gyuri is, meg a Stumpf Pista is, ők Pista C-s volt, a Gyuri F-s volt, én meg B-s voltam, tehát mi onnan is megvan az ilyen típusú ismerettség. És amikor a Gábor, a Holvári Takács Gábor indult, akkor ő én velem konzultált, és én láttam bizonyos oktatási programokat, véleményeztem is. Stumpf Pista is elküldt, tehát azokat is véleményeztem, tehát mondhatnám, hogy egy picikét, egy ilyen kis szeletnyit, de azért a kialakításában én is részt vettem. A legnagyobb probléma és a legnagyobb kérdés természetesen a hallgató. A hallgatót biztosítani kell. Sárospataknak akkor volt nagy vonzereje, amikor ez az észak-keleti vidék a Kárpátokig bezárólag vonzás közvetébe tartozott. Jelen szituációban ez borzasztó nehéz lesz az egyetemi ifjúságot olyan mennyiségben idehozni, hogy akár a fejkóta, akár egyebek alapján ezt meg lehessen csinálni. De a célkitűzés, az örökségvédelem, a bor és az ezzel kapcsolatos a Tokaj, a világörökség, stb. Ez egy nagyon jó vonal, azt gondolom, és szurkolok rendkívüli módon, hogy sikerüljön, és amikor hívnak, vagy amikor akarnak tőlem valamit, természetesen ott állok a rendelkezésre.
Kedves hallgatóink, dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója volt az előadója, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Senior Akadémiája keretében megrendezett legutóbbi rendezvénynek, az előző percekben vele beszélgettem.